Kevesebbet is elfogadtam már. Orfemé gyűrött húszasára gondoltam. A nő megint megismételt az ujjával az előbbi játékot, de én nem reagáltam rá. Elhúzódott tőlem, és a székbe ült, ő szép húzza magán a köpenyt. A villanykályha bemelegítette a kis szobát. $25 egy napra? Ismételte csodálkozva. Kicsiny, magányos dollárok. Nagyon magányosak, mint a világító tornyok. Mévis Welt keresztbe rakta lábát, bőrének halvány izzása betöltött a szobát ebben a világításban. Tehát, tegye fel a kérdéseit, mondta, és nem helyezett súlyt rá, hogy elfedje a combjait. Kicsoda Silgrave? Egy férfi, akit évek óta ismerek, és szeretek. Van neki valamije. Egy vagy két étterme, de hogy honnan jött, azt nem tudom. De nagyon jól ismeri őt. Miért nem kérd, hogy vele hálok-e? Nem szoktam ilyeneket kérdezni. A nő nevetett, és lepöccentett a hamut a cigarettájáról. Miss González örömmel megmondaná magának. A pokolba Miss González-szel. Sötét hajú, bájos és szenvedélyes, és főleg nagyon odaadó. És zárkózott, mint a postaláda. Pokolba vele. Maradjunk Silgrave-nél. Volt valaha valami bajban? Ki nem volt? Úgy értem, a rendőrséggel kapcsolatban. A színésznő kicsit túlságosan ártatlanra kerekített a szemét, és a nevetése is valahogyan túlságosan ezüstösre sikerült. Ne legyen nevetséges! Ez az ember több millió dollárt ér. És hogyan szerezte? Honnan tudhatnám? Rendben, maga tehát nem tudja. Vigyázzon! A cigarettája az ujját égeti. Áthajoltam hozzá, és kivettem a csikket a kezéből. Nyitott tenyere a mesztelen lábán volt. Az ujjam hegyével megérintettem a tenyerét. Elkapta tőlem, és ökölbe szorította a kezét. Ezt ne tegye! Utasított rendre éles hangon. Miért? Valamikor, kölyök koromban, ezt szokták csinálni a lányoknak. Értem. Kicsit túl gyorsan lélegzett. Ez arra késztet, hogy nagyon fiatalnak és ártatlannak érezzem magamat, és kedvesen pajkosnak. De én már messze kerültem attól, hogy fiatal és ártatlan legyek. Akkor valóban semmit sem tud Silgrave-ről? Szeretném, ha végre elhatározná magát, hogy vallat vagy udvarol. Ennek semmi köze az én elhatározásomhoz. Kis szünet után Mévis Weld azt mondta. Valóban ennem kell valamit, Marlowe, egész délután dolgozom. Nem kívánhatja, hogy összeesem a felvételnél, ugye? Ez egyedül a sztárok tehetik, felálltam. Rendben van, elmegyek, de ne felejts el, hogy magának dolgozom. Nem tenném, ha azt hinném, hogy megölt valakit. Viszont ott volt, és ezzel nagy kockázatot vállalt. Volt valami, amit minden áron meg akart szerezni. A nő valahonnan kinyúlt a fénykép után. Ajkát harabdálva bámulta. A tekintetével úgy közeledett hozzá, hogy a fejét meg sem mozdította. Aligha ez lehetett az a... Ez volt az egyetlen holmi, amit az a szerencsétlen fickó úgy elrejtett, hogy nem találták meg. De hát mit bizonyít ez? Maga és ez Silgrave nevű férfi kettesben egy étterem fülkéjében, az ő dancében, ebben semmi sincs, igaz? Egyáltalán semmi. Hagyta rám a színésznő. Így talán tehát Silgrave. Vagy a dátum körül lehet valami. Hirtelen ismét a fényképre szegezte a tekintetét. Gyorsan rávágta. Ezen sincs semmi, ami elárulna dátumot, még ha jelentene is valamit, ha csak a kivágott rész. Tessék! Odaadtam neki a kivágott darabot, és hozzátettem. De szüksége lesz nagyító üvegre. Mutassa meg Silgrave-nek. Őt kérdezze meg, hogy jelente neki valamit. Vagy kérdezze meg Balut. Az öltöző kiállta felé indultam. Ne áltassa magát azzal, hogy a dátumot nem lehet megállapítani. Szóltam vissza csak úgy a vállam fölött. Silgrave biztosan nem teszi ezt. Homokvárat épít, Marlowe. Igazán? Visszanéztem rá, még csak nem is vigyorogtam. Valóban azt hiszi? Ó, nem, maga nem hiszi ezt. Maga oda ment abba a szállodába. Azt az embert meggyilkolták, magának fegyvere volt. Az áldozat egy ismert bűnöző. És én találtam valamit, aminek a rendőrség nagyon örülne, ha megtudná, hogy elrejtettem előle. Mivel annyi indítékot foglal magába, mint sót a tenger. Amíg a zsarok meg nem találják, nekem van egy működési engedélyem, és amíg más meg nem találja, addig nem kapok jégcsákányt a tarkomba. Úgy véli, hogy túlfizetett foglalkozás az az enyém. Mavisvel csak ült ott, és némán bámult rám, egyik keze a térkalácsán azt szorította. A másik kezének ujjaival nyugtalanul mozgott a szék karfáján. Minden teendőm abból állt, hogy megfordítsam az ajtógombot, és kimenjek. Nem tudom, miért esett olyan nehezemre. 20. A megszokott jövés menés fogadott az irodám folyosóján. És amikor kinyitottam az ajtót, és bementem a városszoba penészes csöndjébe, az volt az érzésem, hogy egy 20 éve kiszáradt kútba ejtettek, amelyhez senki nem tér többé vissza. Megülepedett porszag a levegőben, olyan áporodott és unalmas, mint egy labdarúgó nyilatkozat. Kinyitottam a belső ajtót, de ott is ugyanaz a halott levegő csapott meg, ugyanaz a por a bútorok furnérján, ugyanaz a be nem váltott ígérete a könnyű életnek. Kinyitottam az ablakot, és a rádiót is. Kicsit túl hangos volt. Amikor a megfelelő erősségre állítottam, a telefon is megszólalt. Valahogy úgy, mintha már régebben csengene. Levettem a kalapomat, és felemeltem a kagylót. Legfőbb ideje volt, hogy ismét halljam őt. A kislányos hang ezúttal is hűvösen és szilárdan csengett, ezzel kezdte. Most igazán akarok valamit. Lássuk. Legutóbb hazudtam, de most igazat mondok. Valóban hallottam Orindról. Tovább. Maga nem hisz nekem. Hallom a hangján. Maga semmit sem hallott az én hangomon. Detektív vagyok. Hallott Orinról mindenképpen? Telefonált Bay Cityből. Várjon egy kicsit. Lehelyeztem a kagylót a foltos, barna, itatos papírra, és pipára gyújtottam. Nem sürgős. A hazugok mindig türelmesek. Később újra felvettem a telefont. Mindezen már túl vagyunk, mondtam. Maga korához képest meglehetősen feledékeny. Nem hiszem, hogy dr. Szukschmidt kedvelné ezt.
Kérem, ne bosszantson. Ez most igazán nagyon komoly. Orin megkapta levelemet, elment a postahivatalba, és kérte a postáját. Tudta, hol lakom, és azt is, hogy mikor találhat oda. Így hát felhívott. Egy ismerős orvosnál tartózkodik, odalent Bay Cityben. Valamiféle munkát végez a számára. Mondtam magának, hogy Orin 2 évig orvostan hallgató volt.
A doktor neve megvan?
Igen, furcsa név. Dr. Vincent Lagardi.
Egy pillanat. Valaki csengett az ajtón. Nagyon gondosan ismét lefektettem a kagylót. Lehetséges, hogy törékeny, lehetséges, hogy üvegszálakból fonták. Zsebkendőt vettem elő, és megtörölgettem a tenyeremet, azt, amelyik a kagylót tartotta. Felálltam, és a beépített szekrényhez mentem, megnéztem az arcomat egy repett tükörben, valóban én voltam. Megerőltetetlenek látszottam. Túl gyorsan élek. Dr. Vincent Lagardi. 965, Waming Street, macska úrásnél a béke virágfüzér otthonától. Favázas ház a sarkon, nyugalom, kellemes környezet, szemben a temetkezési vállalat. Dr. Lagarde az elhuny Clausen barátja. Talán. A doktor szerint nem, de azért talán mégis. Visszamentem a telefonhoz, próbáltam leküzdeni hangomban a remegést. Hogyan betűzni a doktor nevét? Orfemély Quest betűzte könnyedén, érthetően és pontosan. Akkor semmi tennivaló nincs, mondtam. Az angyalok is magát pártolják, bármit is mondanak a Kansas-i Manhattanben.
Hagyja abba, kérem, a gúnyolódást. Orin nagy bajban van. Valami...
A lány hangja kicsit megremegett, és lélegzete gyorsabbá vált.
Valami gengszerek üldözik.
Ne legyen bolond, Orfemély. Bay Citynek nincsenek gengszerei. Ott mindenki a filmnél dolgozik. Micsoda dr. Lagardi telefonszáma? Megadta, stimmelt. Nem akartam megmondani, hogy a részek kezdenek összeállni, de legalábbis elértek oda, hogy kezdenek egy azon rejtvény részeinek látszani. És ez minden, amit valaha tudni vagy kérdezni akartam.
Kérem, mondta a lány, menjen le oda, nézze meg és segítsen neki. Fél elhagyna a házat. Végtére is megfizette magát.
Én visszaadtam a pénzt,
de én újra felajánlottam.
Maga többé-kevésbé más dolgokat is felajánlott már nekem. Többet is, mint amit el akarnék fogadni.
Néma csönd. Na jó,
mondta egy idő múlva.
Rendben van. Amíg szabad lábon vagyok addig, magam is egy rakás bajban vagyok.
Miért?
Hazugságokat mondani, nem mondani meg az igazat? Én mindig rajta vesztek. Nem vagyok olyan szerencsés, mint némely ember. De higgy el, hogy én nem hazudok, Filip. Kétségbe vagyok esve.
Vegyen egy mély lélegzetet, és legyen úgy kétségbes, hogy én is halljam.
Megölhetik őt,
mondta csendesen. És dr. Lagarde mivel foglalkozik az alatt?
Ő természetesen nem tud az egészről. Kérem, menjen azonnal, itt van nálam a cím egy pillanat.
És ekkor megszólalt a kis csengő, az, amely a folyósó hátsó végén cseng, a tudat küszöbén.
Nem hangos, de tanácsos odafigyelni rá, akármilyen egyéb zajok vannak körülötte.
Benne lesz a telefonkönyvben, mondtam. Egy furcsa véletlen folytán. Van Bay City telefonkönyvem. Hívjon fel 4-kor vagy 5-kor. Még jobb, ha 5-kor. Gyorsan visszaakasztottam a kagylót. Felálltam és elcsavartam a rádiót. Úgy sem hallottam semmit abból, amit mondott. Ismét becsuktam az ablakot, kinyitottam az íróasztal fiókot, kivettem belőle a Lügert, és magamra szíjaztam. A fejemre illesztettem a kalapomat, kifelé még egy futó pillantást vetettem a tükörbe. Olyannak látszottam, mint aki arra akarja szánni magát, hogy neki vezeti a kocsiját a szakadéknak. 21. A béke virág fűzér otthonában éppen végeztek a temetési szertartással. Egy nagy, szürke halottas kocsi várakozott az oldalbejáratnál. Autók sorakoztak utcahosszat mindkét oldalon, három fekete csukott kocsi egy sorban az utcának azon a felén, ahol dr. Lagarde rendelője volt. Az emberek higgadtan jöttek le a sétányon, a temetési kápolnából a sarokra, hogy beszálljanak a kocsijaikba. Megálltam néhány lépésnyire, és vártam. Az autók nem mozdultak. Aztán három ember jött ki egy mélyen lefátyolozott asszonnyal, mindnyájan talpik feketében. Az asszonyt félig meddig szinte cipelték, és besegítették egy nagy limozinba. A temetkezési vállalkozó elegáns kis gesztusokkal ide-oda cikázott, és annyi báj volt a mozdulataiban, mint egy Chopin etűd befejező részében. Nyugodt, szürke arc elég hosszú volt ahhoz, hogy akár kétszer körülérje a nyakát. Az amatőr koporsóvívők kivonultak a koporsóval az oldalajtón, majd a hivatásosok átvették tőlük és becsúsztatták a halottas kocsiba olyan simán, mintha nem lett volna nagyobb súlya egy tepsi vajas tekercsnél. A virágok kezdtek heggyé tornyosulni a tetején. Aztán becsukták az üvegajtókat, és az összes motorok elindultak a háztömbbe mentén. Néhány perccel később már senki sem volt ott, egy csukott kocsi kivételével a túlsó oldalon. No meg a temetkezési vállalkozó kivételével, aki egy rózsafát szagolgatott útban visszafelé, hogy megszámolja a bevételt. Sugárzó mosolya tűnt el az elegáns koloniál bejáratánál, és a világ megint csöndessé és üressé vált. A kín álló csukott kocsi nem mozdult. Elhajtottam mellette, és visszafordulva mögéje kerültem. A sofőrje kék szövetruhát viselt, puha sapkát, fénylő szemellenzővel.